És most!
Valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden!
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délután kívánok! A Kulturpart mai adásában a 25 éves Mosoly Alapítványról beszélgetünk Adorján Katával, az alapítvány igazgatójával, egészségkultúra rovatunkban pedig dr. Balog Illés mesél a kollagénről. Dévai Zoltánnal, a Zentai Kamaraszínház művészével pedig a Pesti Vigadóban látható Csurka darab a Deficit előadására invitáljuk hallgatóinkat. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk!
Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, 25 éves a Mosoly Alapítvány, és itt van a vonalban Adorján Kata, aki az alapítvány vezetője. Szia, Kata!
Szia! Napot mindenkinek! Köszönjük a lehetőséget!
No, hát ti nagyon-nagyon fontos munkát végeztek, ugye súlyosan beteg vagy hosszan kórházban tartózkodó gyerekekkel végeztek művészetterápiát, illetve meseterápiát. Azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen hiánypótlós és rettenetesen fontos dolog. Hogyan kezdtétek el? Nyilván nagyon nehéz összefoglalni ezt az elmúlt 25 évet. Biztos, hogy voltak benne elképesztő sikertörténetek, meg nyilván hát a műfaj adta szomorúságok is, de mégis el tudnád mesélni, hogy hogyan indult el az egész?
Persze, igen. Ugye 25 éve kezdődött, ugye üzletemberek alapították a Mosolyt, és hát ez volt a cél a kezdetektől, hogy olyan gyerekeknek segíteni, akik valamilyen nagyon nehéz élethelyzetben, vagy valami nagyon nagy nehézséggel kell megküzdeniük az életükbe, főleg valamilyen súlyos vagy krónikus betegséggel, és eleinte az alapítvány pénzt osztott, aztán úgy kialakult, hogy nagyon jó lenne olyan élményeket adni a gyerekeknek, amik valamilyen, úgy hívtanak idején, akkor Küllői Péter az egyik alapító, hogy ilyen pozitív sok terápia. A gyerekeknek évekig vittük Disneylandbe például 3 napra közel 120 gyereket, ami egy ilyen hatalmas élmény volt, tényleg egy ilyen pozitív sok az életükben a sok nehézség után. Nagyon sok programunk volt, ami ilyen nagy élményt jelentett nekik, aztán valahogy elkezdtünk abba az irányba elfordulni, hogy így azt vettük észre, hogy maga az alkotás, a képzőművészet, bármilyen alkotás, fotózás, az tud valahogy még többet adni a gyerekeknek, és akkor rájöttünk, hogy igazából ez ugye egy terápiás műfajként is létezik már a világban, ez olyan 2004 körül volt szerintem, és akkor ezt valahogy így elkezdtük kitanulni, körbejárni, és akkor úgy kialakult a Mosolynak az a végleges irány, vagy szakmai munka, amit most már több mint 15 éve, vagy majdnem 20 éve képviselünk, hogy igenis terápiával, tehát művészet terápiával tudunk a legtöbbet segíteni ezekben a krízisben lévő helyzetekben, mert hogy ugye a fizikai gyógyuláshoz mindig hozzátartozik a pszichés lelki jólét is, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy ha megtaláljuk a pszichés problémákat, akkor egy gyerek azonnal meggyógyul, de hogy nagyon sokat hat a fizikai állapotának a javulására az, hogyha pszichésen is kap támogatást, azt viszont sok éve látjuk, és úgymond bizonyított is most már egyre inkább az orvoslásban is. Illetve ugye nagyon sok olyan problémával jár egy ilyen betegség, ami nagyon sok szorongást, félelmet, bizonytalanságot kelt a gyerekekbe is, meg az egész családba is. És én azt gondolom, hogy ha ezeket nem tudunk ebbe segíteni a gyerekeknek, hogy ezek oldódjanak, akkor ez nagyon-nagyon rossz hatással van így a fizikai állapotukra is, mert ugye állandó stressz az ugye a fizikai.
Hát hogyne, és ez felnőtteknél is így van, és nekik is segítenek az ilyen jellegű foglalkozások. Hogyan tettetek szert az első szakemberekre?
Hát ugye én 20 éve vagyok a Mosolynál, úgyhogy elég régóta kísérem így az alapítvány történetét, és arra emlékszem, hogy amikor ez így kialakult, akkor először kimentem én személyesen így külföldre megnézni, hogy működik például Barcelonában egy ilyen művészetterápia, akkor hazajöttem, és elkezdtünk keresni olyan pszichológusokat, akik ezzel már így valamennyire foglalkoznak. Inkább még pszichológusokat találtunk, mint művészetterapeutákat, meseterápia akkor még nem is létezett, de valahogy így elindultunk. Először a Helyén Pál kórházba mentünk el egy ilyen kísérleti programra, kaptunk támogatást, és akkor úgy valahogy kidolgozódott egy módszertan, mert ugye azért ez nagyon speciális, hogy terápiát tartani, kórházban nagyon speciális és nehezített körülmények között, nem klasszikus terápiás körülmények között, lehet, hogy van olyan gyerek, akivel csak egyszer találkozunk, soha többet, lehet, hogy valakivel hetente van, hogy hónapokon keresztül, de hogy ennyire változó, meg nem szokványos körülmények között mégis terápiát tartani, azért ez egy nagy kihívás volt, és szerintem ez az, amit így valahogy sikerült itt a kezdeti szakemberekkel elindítanunk, és azóta tök jól így fölépítenünk, hogy hogyan lehet a legjobb segítséget adni ezek között a körülmények között is. És tényleg van olyan, hogy itt 90 perc áll rendelkezésre, és abból kell kihozni a legtöbbet.
Aha. Hát nem könnyű. Hogyan fogadtak titeket az elején, 25 évvel ezelőtt? Gondolok itt egyrészt az orvosokra, meg a kórházi környezetre, mert akkoriban azért ez még ritkaság számba ment, és hát nyilván a gyerekek gondolom örültek, de hogy a szülők mit szóltak hozzátok, ugye, az sem mindegy.
Igen, hát mondjuk én tényleg a 20 év alatt látok egy hatalmas változást ebben, tehát hogy akkor azért még jobban kellett magyarázni, hogy mi ez, amit mi csinálunk. Most azért ez már nagyon elfogadott, mind az orvosi körökben, mind a szülők, tehát hogy az emberek részéről úgy általánosságban is, mert hát ugye van azért sok év tapasztalatunk, amit így fel tudunk mutatni, úgyhogy most már azért ez sokkal könnyebb. Azt, hogy mondjam, hogy teljesen egyértelműen fogadják a kórházi osztályokon, sőt, ugye valahol egy ilyen nagy segítséget is adunk, mert nem biztos, hogy van elegendő kapacitás a kórházakban arra, hogy a gyerekeket ilyen módon segítsék, ugye nagyon-nagyon nagy a leterheltség minden kórházi osztályon, és az, hogy mi kívülről szakemberekkel, komoly profi szakemberekkel bemegyünk az osztályokra, mi ezt finanszírozzuk, mindig is finanszírozzuk, tehát a kórháznak, se a kórháznak, se a családoknak ez nem kerül pénzbe.
Világos, persze.
Azért ez egy olyan felajánlás szerintem, amit ma már így nem kérdőjeleznek meg se a szakemberek, se a szülők. Főleg, amikor már benn dolgozunk egy kórházba egy jó ideje, akkor pedig egyértelműen látható az eredmény. Mert hogy általában az történik, hogy a gyerekek jobban lesznek, együttműködőbbek lesznek a kezelésekben, jobb lesz a lelki állapotuk, akkor minden fizikai beavatkozás is sokkal könnyebben megy.
Hát hogy nem kérdezem meg, hogy mennyire volt nehéz dolgotok a Covid alatt, inkább azt kérdezem meg, hogy egyáltalán hogyan tudtatok valamilyen szinten a gyerekekkel kommunikálni, hiszen a kórházakban még az online kommunikációra sincs nagyon lehetőség, hogyha le vannak zárva az osztályok.
Igen, nagyon nehéz volt, mert ugye tényleg ott szinte pár hét alatt bezárt majdnem mindegyik kórházi osztály, tehát azt láttuk, hogy fizikálisan nem lehet bemenni, viszont ott vannak a gyerekek, akiknek mindennél nagyobb szükségük van most így a segítségre. És hát igen, ez lett, hogy valahol sikerült a kórházban online mégis kapcsolatot fölvenni, ez volt különben a legnehezebb, inkább az működött jól így a Covid alatt, hogy akik otthon voltak már, vagy éppen nem is kellett bent lenniük a kórházba, vagy olyan problémájuk volt, ami nem igényelt azért kórházi tartózkodást, akkor ővelük tudtunk viszont akár egyénileg, akár csoportokba foglalkozni. Volt, hogy szülőt támogattunk meg így online módon ebben a krízisben. És aztán ez lett az érdekes, hogy ami ugye egy ilyen kényszermegoldás volt, és ugye azért tényleg ez egy ilyen nagy kihívás volt, mert a szakma azért nem tartotta egy nagyon-nagyon jó ötletnek, hogy online próbáljunk olyan terápiákat tartani, aminek a lényege a személyes kapcsolat, és az a kapcsolódás, ami ott élőben kialakult.
Hát jó, de bocsánat, hát erről szólt a világ, hát semmilyen szakma nem tartotta jó ötletnek.
Igen.
Hát elsős gyerekeket írni, tanítani se volt olyan jó ötlet online, de hát mit lehetett csinálni?
Igen.
Hát ez volt. Hát...
De nem lehetett más csinálni, tehát ez volt az egyetlen út, ami működhetett, úgyhogy viszont szépen kitanultuk ezt, azt hiszem, hogy minden szakemberünk, aki ebbe nyitott volt, és ezt vállalta, ők valahogy ezt úgy meg tudták tanulni, ma már ez látható, hogy mi az, amiben a továbbiakban is segítséget tud jelenteni az online terápia. Tehát ez lett az érdekes, hogy fenn tudtuk tartani bizonyos helyzeteket.
Hát gondolom, vannak olyan online helyzetek, nem tudom, transplantált gyerekeknél például, akik hermetikusan le vannak zárva, nyilván ott ez nagyon jól jön.
Igen. Hát meg olyankor, amikor mondjuk egy pszichiátrián több hétig benn van egy gyerek egy osztályon, és utána hazakerül mondjuk egy környező faluba, tehát nem ott a városban él, akkor ő neki nincs is esélye arra, hogy hetente visszajárjon egy terápiára, mert ugye nekünk vannak olyan terápiás foglalkozásaink is, amik már nem a kórházba zajlanak, hanem kórházi kezelés után, azt kiegészítve mondjuk heti egy alkalommal egy csoportban találkoznak. És akik nem tudnak egy ilyenre eljönni, őnekik például az online egyemek lehetősége arra, hogy tudjunk kapcsolódni velük, és akár egy hosszú távú terápiát tudjunk fenntartani.
Azért itt egy tagmondatban egy nagyon komoly történetet villantottál meg, tehát egy gyerek, aki hosszú hetekig, hónapokig, nem is tudom mit mondtál, pszichiátrián tartózkodik, aztán visszamegy egy faluba, ahonnan nem tud terápiára járni. Olvastam a sajtóanyagot, hogy egyre több a pszichiátriai és neurológiai beteg a gyerekek között, ami azért egy elég megdöbbentő adat, és nem is tudom, hogy mit lehet csinálni, azért ez egy nagyon komoly dolog, amiről meséltél.
Hát igen, ezt kicsit azért így pontosítanám, hogy szerintem, hogy általában lett jóval nagyobb a terheltség a gyerekeken. Tehát az, hogy ugye jött a Covid, ami ugye egy szeparáltságot okozott, nem tudtak szocializálódni, nem tudtak a barátaikkal, meg a környezetükkel személyesen találkozni, nagyon sok szorongás alakult ki azért emiatt, utána most jött ugye a háború, a gazdasági válság, az a fajta kilátástalanság, amit így gyerekként így nagyon nehéz eleve így földolgozni, meg fölfogni, mert hát ugye a saját jövőjükről van szó, ami teljesen ilyen, hogy mondjam, ilyen bizonytalan, meg kilátástalan.
Hát hogy ne, igen, klímahelyzet se nagyon sokat segít.
Igen, igen, iszonyatosan sok szorongás van a gyerekekben, úgy általában is, és akkor ez azokra a gyerekekre, akikkel mi dolgozunk, ez ugye még hatványozottabban náluk így megjelenik, mert hogy nekik még ott van a saját meglévő betegségük, a meglévő problémáik, és hogy így értettük ezt a sajtóanyagban is, hogy nagyon-nagyon megnövekedett azoknak a gyerekeknek a száma, meg azoknak a problémáknak a száma, ami rászorulnak arra, hogy vagy segítségre szorulnak például olyan terápiákra, amit a Mosó is tud tartani.
De ugyanakkor, oké, háború meg minden, de a világ soha nem volt jobb hely. Tehát gyerekszemmel biztosan nem. Tehát mindig volt világvége hangulat, mindig voltak külső hatások, valamiért, lehet, hogy nem ismerték föl ezeket a betegségeket, nem tudom, de akkor is furcsa ez a szám.
Hát én azt gondolom erről, hogy azért a mostani helyzet nem talán attól is élesebb, hogy sokkal több információ van erről. Tehát, hogy a gyerekek ömlesztve kapják az információt mindenről. Tehát, hogy szerintem olyan szempontból a mai korban ezt még nehezebb így feldolgozni. Mi ezt látjuk tendenciaként, tehát látjuk a terápiákon, a terapeutáknak a különböző más munkáiból is ez jön vissza visszajelzésnek, hogy jóval több problémával küzdenek ma a gyerekek, mint akár néhány évvel ezelőtt. Hogy terheltebbek, úgymond pszichésen, tehát több mindennel kell pszichésen megküzdeniük.
Igen, lehet, hogy ez nem is csak az információnak a minősége, hanem a mennyisége az az, ami emögött áll.
Igen, igen. Én ezt nagyon így látom, meg ez is eléggé a visszajelzés.
Igen, mert szorongani pont a fél információktól lehet talán jobban, mint a tényektől. Mi a személyes motivációtok neked és a kollégáidnak? Mi visz rá valakit arra, hogy egy ilyen munkát végezzen, ami azt gondolom, hogy azért, hát biztos, hogy azoknak is szüksége van terápiára, akik egy ilyenben részt vesznek.
Hát nyilván ez mindenkinél egyénileg változik, de azért szerintem nem kérdés, hogy ilyen helyzetben lévő, betegséggel élő, vagy valamilyen nehéz helyzetben lévő gyerekeknek segíteni, az szerintem mindenki számára egy nagyon nagy hajtóerő, mert itt minden apró sikerélmény az hatalmas erőt ad szerintem mindenkinek, és minden ilyen apró.
Igen, csak valaki inkább adománnyal szeret segíteni, és kerüli, igen, a személyes involválódás, igen, pont azért, mert túl nagy, igen, hatással van rá, stb. Ismerik ezt.
Igen, hát biztos, hogy nyilván az, aki ezt vállalja munkaként, főleg főállású munkaként, mert van egy nagy elhivatottsága, és biztos van egy nagyobb krízistűrése, tehát ezt látom a kollégákon, hogy aki ezért ebbe így belevág, azért mi ezt sokkal jobban bírjuk így lelkileg. Ehhez nyilván kell egy nagyon nagy lelki erő, hogy ezeket a történeteket mi tudjuk követni, hogy ezeket mi is azért valamennyire átéljük. Nyilván mindenki más mélységbe kerül ebbe a munkába, mert van, aki valamilyen szervező munkát végez, valaki meg terápiát tart, azért az nem ugyanaz a közelség ehhez a munkához. Szerintem ez egy nagyon fontos ebben a munkában, hogy minden apró lépés és minden apró eredmény az nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy itt lépésenként haladunk minden gyerek életében a gyógyulás felé, és hogy nagyon kell tudni értékelni minden apró változást, mert ezekből áll össze a végén egy sikertörténet. És igenis, az az apró egyetlen változás is sikert jelent, ami mondjuk egy napon, egy percben, egy terápián történik, bármilyen pozitív változás a gyerek életében.
Világos. 25 évesek vagytok, de mekkorára nőttetek, mekkorára híztatok ez alatt az idő alatt? Ezt azért is kérdezem, mert aki hallgat minket, és mondjuk egy ilyen jellegű segítségre szorulna, vagy a gyermeke, akkor hol érhet el titeket az országban, milyen pontokon találkozhat veletek, és milyen pontokon nem?
Hát ugye ez nálunk mindig úgy van, hogy Budapesten, Pécsett és Debrecenben vannak programjaink. Uh-huh. Ez most jelenleg ez a felállás, benn vagyunk több osztályon, onkológiákon, pszichiátriákon, endokrin, diabétesz osztályokon, tehát minden városban más osztályokon vagyunk benn, és vannak hosszú távú csoportjaink ezekben a városokban, ahova meg vagy online, vagy pedig élőben járnak a gyerekek egy olyan, körülbelül egy iskolai évadon keresztül. Általában van nekünk egy központi szervezőcsapatunk bent az irodában, ez Budapesten van, és ő rajtuk keresztül lehet jelentkezni, tehát a Mosolynak a honlapján keresztül lehet jelentkezni hozzánk, de általában a kórházakon, az intézményeken keresztül szoktak így a terápiákra bekerülni a gyerekek, tehát nem is közvetlenül mi keressük meg őket, hanem partneri együttműködésben vagyunk több intézményen, akikkel együtt dolgozunk. És hát igen, nagyon sokat nőttünk, tehát a 25 év alatt azért ez tényleg mind a nagyságában a szervezetnek, mind a terápiák számában egy nagyon nagy növekedést jelentett. Csak a COVID alatt majdnem megdupláztuk a terápiák számát. Tehát itt mondjuk az elmúlt pár évben is volt egy nagyobb növekedés, de mondjuk az egész szervezet mondjuk egy 40 milliós büdzséről 2014 óta most arra egy ilyen 125 milliós büdzsére nőtt. Tehát, hogy van egy ilyen jellegi növekedés is a szervezetben. Tehát azt gondolom, hogy a Mosolynak van egy ilyen nagy sikertörténete, így növekedés szempontjából is. Ami azért fontos, mert hogy azt látjuk, hogy ugye az igény az ennél még nagyobb. Tehát, hogy még több szükség lenne erre a munkára, de hát nyilván azért itt van egy kapacitás korlát is, hogy mi az, amit így egyszerre el tudunk látni, mert hogy nekünk pedig az, hogy mi egyedileg személyesen tudjunk segíteni, és minőségi munkát tudjunk végezni, mind a szakmai munkánkban, mind a szervezésben, mind a kapcsolattartásban, az nyilván ezért fontos, hogy a növekedés egy olyan ütemben tudjuk tartani, ahol ezeket a minőségi kritériumokat azért így meg tudjuk tartani. Mert itt tényleg mindig egyedi esetekről van szó, ez szerintem a munkánknak egy ilyen nagyon fontos kulcsa, hogy minden egyes gyerekkel egyedileg foglalkozunk. Tehát itt nincsenek ilyen, hogy mondja, receptek, amit mindenkire lehet alkalmazni, hanem egyéni figyelem, egyéni odafordulás, egyéni kapcsolódás, és a szaktudásának a repertoárjából a terapeuta mindig azt használja, ami éppen ott abban a terápiás helyzetben a leginkább segíthet. És ehhez szerintem meg kell tudnunk tartani ezt a műhely munka jelleget, ahogy mi működünk. Szinte mindenkit valaki személyesen ismer, ez nagyon fontos.
Említettél ilyen büdzséken, de hát ez ne tartson vissza senkit attól, hogy adományozzon, de nyilván másféleképpen is lehet segíteni, aki nem feltétlenül művészterapeuta, de mégis személyesen, tevőlegesen részt venne a Mosoly Alapítvány munkájában, az mit tehet, illetve mire számíthat?
Hát nálunk ugye ez egy nagyon szigorú rendszer, tehát aki a gyerekeknek segít, ők kimondottan csak szakemberek lehetnek, pszichológusok, művészetterapeuták, meseterapeuták, ott még ezen belül is egy nagyon komoly kritériumrendszer alapján választunk, tehát nem lehet bárki terapeuta. Tehát önkénteseket mi ezen a területen egyáltalán nem tudunk fogadni.
Világos.
Az, hogyha valaki nekünk segít, akkor inkább az adománygyűjtő munkában, amikor olyan rendezvényeket szervezünk, például bármilyen aktivitásunk, eseményünk van, ami a szakmai munkának a megvalósulását ilyen módon támogatja, például pénzt gyűjtünk. Ebbe szoktak önkéntesek segíteni, de azért őszintén megmondom, hogy leginkább nekünk az anyagi segítség az, ami így a munkánkat támogatja, mert hogy az viszont, hogy főleg most itt a gazdasági válság alatt, meg az elmúlt több év bizonytalanságban ezt a tervezetet stabilan fönn tudjuk tartani, ahhoz stabil adományokra van szükségünk, és ez is lett a policing az elmúlt pár évben, hogy leginkább olyan támogatókat keresünk, aki ő általa vállalható nagyságrendben, de több évre elköteleződik, és adományoz az alapítványnak. És egyre több ilyen támogatónk van, ami szerintem egy nagyon-nagyon pozitív dolog, mert minél több az olyan támogatónk, aki több évre vállalja a támogatást, akkor ezekkel a pénzekkel mi tudunk előre kalkulálni, és erre tudunk további növekedést, megfejlesztéseket építeni, különben azért ebben a gazdasági helyzetben nagyon félve mernénk bármit bővíteni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy egyre több ember és több cég áll így a Mosoly mellé, és köteleződik el egyfajta anyagi támogatással is, különben olyan érdekes, hogy legtöbbször azért emberi segítséggel is.
Hát, Kata, nagyon sok sikert kívánok nektek, és, jó, nagyon, és nagyon sok nagy vállalatot, akik segítenek. Nyilván ez a válsághelyzet, ez ugyanakkor meg hát egy ilyen ördögi spirálba is rángatja be a társadalmat, és hát a gyerekeket, mint ahogy említetted. Tehát nyilván ez is az oka egy csomó pszichiátriai sérülésnek, problémának. Na jó, ez egy másik történet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Adorján Katával, a Mosoly Alapítvány, a 25 éves Mosoly Alapítvány vezetőjével beszélgettem. Nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm nagyon. Minden jót mindenkinek.